Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az evangelizáció akkor zajlik, amikor van bátorságunk áttörni a páncélt, amelybe gyakran bezárkózunk. Hagyjuk magunk mögött a lusta és kényelmes vallásosságot, amely csak a személyes igényeinket szolgálja, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Már 40 ezer életet mentett meg a gondos óra, közölte a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt a gondos óra program legfrissebb számait ismertető képes bejegyzésében 750 ezer regisztrációról, 480 ezer hétköznapi segítségnyújtásról, valamint 38 ezer óra diszpécseri beszélgetésről számolt be. A közölt adatok szerint a program elindulása óta már 45 ezer alkalommal értesítették kontaktszemélyeket, a gondos óra applikációt pedig 90 ezer alkalommal töltötték le. A bejegyzésből az is kiderül, hogy a legidősebb gondos óra felhasználó, Gizi néni, 107 esztendős. Nyitrai Zsolt adatokat tartalmazó ábrával illusztrált bejegyzése arról is tájékoztat, hogy a programra regisztrálni a +36 80 80 40 50-es ingyenesen hívható telefonszámon, a gondosóra.hu weboldalon, illetve ingyenesen a gondosóra applikáció letöltésével is lehet. Webernek és Brüsszel Péternek Ukrajna az első, nekünk Magyarország, írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Mencer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videóban úgy fogalmazott: Manfred Weber ismét Ukrajna mellett áll. Ez magyarul azt jelenti, hogy folytatni akarja a háborút és be akarja hozni Ukrajnát az Európai Unióba, mondta. A kommunikációs igazgató kijelentette: Brüsszel Péter főnöke Weber és Brüsszel Péter Weber utasításait hajtja végre. Ezért húzzák fel a tiszások Weber utasítására az ukrán pólót, tette hozzá. Mi azonban nem akarunk háborút, és nem akarjuk, hogy Ukrajna az unió tagja legyen, jelentette ki. Úgy vélekedett: ha Ukrajna az EU tagja lenne, akkor az uniós forrásokat, a magyaroknak járó forrásokat is, például a gazdák pénzét is elnyelné Ukrajna. Az ápolók munkája pótolhatatlan, emberségük és elhivatottságuk példaértékű, írta a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a Magyar Ápolók Napja alkalmából a közösségi oldalán. Takács Péter köszöntőjében úgy fogalmazott: a Magyar Ápolók Napján hálával és köszönettel gondolunk mindazokra, akik nap mint nap fáradhatatlanul gondoskodnak betegeinkről. Hozzátette: a kormány számára kiemelten fontos, hogy az egészségügyi dolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülését erősítse. Ennek eredményeképpen még egy egészségügyi szakdolgozó átlagkeresete 2010-ben még 170.925 forint volt, a 2024-es béremeléssel elérheti a 800 ezer forintot. Három dolgot sikerült elintézni Brüsszelben. A pénzügyminiszterek tanácsa elfogadta Magyarország középtávú költségvetési tervét, megtárgyalták a globális minimumadó kérdését és a honvédelmi kiadások növelését, ismertette Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalára feltöltött videójában. Most jöttem Brüsszelből, a pénzügyminiszterek tanácskozásáról. Három dolgot sikerült elintézni. Az első, a tanács elfogadta Magyarország középtávú költségvetési tervét, Pipa fogalmazott. Mint folytatta, megtárgyaltuk a globális minimum adó kérdéskörét. Miért is kellett? Azért, mert új helyzet van. Az Egyesült Államok kilépett a globális minimum adó egyezményből. Ha így marad minden, rendkívül hátrányos helyzetbe kerülnek az európai vállalatok. Versenyképességük tovább romlik. Gondoljunk csak bele, hogy rengeteg európai vállalat elköltözik az Egyesült Államokba. Ezt nem hagyhatjuk, szögezte le. Végül az időjárásról. Általában derült vagy gyengén fátyol felhős időre számíthatunk. Az északkeleti határvidéken azonban továbbra is előfordulhatnak felhősebb időszakok. Csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 12 és mínusz 6 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 3 és 7 fok között várható. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk témái. Vatikán jelentés. A Szentatyának kétoldali tüdőgyulladása van. Baldassare Reina bíboros, a pápa római helynöke imára hív a Szentatya gyógyulásáért. Közzétették az elmaradt szerdai pápai audiencia katekézisét. Tanuljunk a napkeleti bölcseknek, a gyermek Jézusba vetett hitéből és reményéből. A pápa üzenete a Trivenetói Egyetem évnyitójára. A hagyományra és az idők jeleire neveljenek. A Hit Pajzsa díjjal tüntették ki Bábel Balázs kalocsakecskemét érseket.
Vatikáni jelentés. A Szentatyának kétoldali tüdőgyulladása van. A Szentszék sajtóterme február 18-án, kedden este 7:30 újságíróknak adott közleményében jelezte, hogy az elvégzett vizsgálatok alapján a Szentatyának kétoldali tüdőgyulladása van. A hivatalos közlemény. A laboratóriumi vizsgálatok, a mellkasröntgen és a Szentatya klinikai állapota továbbra is összetett képet mutatnak. A polimikrobiális fertőzés, amely a hörgőtágulat és asztmás hörkurut hátterében alakult ki, és ami kortizol, szteroid, antibiotikum terápiát igényelt, bonyolultabbá teszi a terápiás kezelést. A mellkasi CT kontrollvizsgálat, amelyet a Vatikáni Egészségügyi Tím és a Gemelli Poliklinika Alapítvány orvosi tímje írt elő, két oldali tüdőgyulladás kialakulását mutatta, amely további gyógyszeres kezelést igényel. Ferenc pápa mindazonáltal jó hangulatban van. Ma kedreggel megáldozott, a napot pedig váltakozva pihenéssel, imával és olvasással töltötte. Köszönetet mond azért a közelségért, amelyet most tapasztal, és hálás szívvel kéri, hogy továbbra is imádkozzunk érte. Szerda reggel a Szentszék sajtóterme távirat jelleggel közölte, a Szentatya nyugodtan töltötte az éjszakát, reggel miután felébredt, megreggelizett. Baldassare Reina bíboros, a pápa római helynöke imára hív a Szentatya gyógyulásáért. A Szentatya tüdőgyulladására érkezett hír nyomán a pápa római helynöksége szerdán reggel Baldassare Reina bíboros a pápa római helynöke nevében a következő felhívásra fordult a római hívekhez a helynökség honlapján. Figyelemmel és bizalommal követjük püspökünk Ferenc pápa egészségi állapotát. Tudatában annak, hogy mennyire értékes a közösségi ima, arra kérünk minden plébániai közösséget és a szerzetesi élet közösségeit, hogy a mai szerda esti szentmise előtt egy órát töltsenek csendes imádsággal. Mint egy nagy család kérjük együtt az Urat, hogy adja meg a mi püspökünknek az erőt, amire szüksége van ebben a nehéz időszakban. Február 19-én, szerdán reggel.
Közzétették az elmaradt pápai audiencia katekézisét. Tanuljunk a napkeleti bölcseknek a gyermek Jézusba vetett hitéből és reményéből. Ferenc pápa közreadta a szerdai általános audienciájára készített katekézisét, miközben továbbra is kórházban maradt, hogy kettős tüdőgyulladással kezeljék. Ez alkalommal a három királyoknak a gyermek Jézusnál tett látogatásáról elmérkedett. Ferenc pápa továbbra is orvosi kezelés alatt áll a római Gemelli kórházban kettős tüdőgyulladása miatt. Közzétett katekézisében felszólította a híveket, hogy a három királyok példáját követve vállalják fel a gyermek Jézus elfojthatatlan örömét. Mivel az orvosai teljes pihenőt rendeltek el, a pápa felkérte a szentszéki sajtóirodát, hogy tegye közzé a szerdai általános audienciájára készült szöveget. Katekézisében a pápa a három királyoknak az újszülött Jézusnál tett látogatására összpontosított, folytatva az evangéliumi történetek elemzését, amelyek az Úr gyermekkorát mesélik el. A pápa áttekintette a napkeleti bölcsek útját és látogatását a gyermek Krisztusnál, hangsúlyozva, hogy amikor útra kelnek, a csillag újra megjelenik és Jézushoz vezeti őket. A pápa véleménye szerint ez annak a jele, hogy a teremtés és a prófétai szó az az ABC, amelyen keresztül Isten megnyilatkozik, és megengedi, hogy megtalálják. A csillag látványa elfojthatatlan örömet ébreszt ezekben az emberekben, mert a Szentlélek, aki megmozgatja annak szívét, aki őszintén keresi Istent, örömmel tölti el őket. A napkeleti bölcsek a házba belépve leborulnak és imádják Jézust, és értékes ajándékokat ajánlanak fel neki, amelyek méltók egy királyhoz, méltók Istenhez. Miért? Mit látnak? Tette fel a kérdést a pápa. Egy ősi szerző azt írja, látnak egy alázatos kis testet, amelyet az ige magára öltött. De az istenség dicsősége nincs elrejtve előttük. Egy csecsemőt látnak, de Istent imádják. Ezáltal a három királyok az első hívőkké válnak az összes pogány között, az egyház képévé, amely minden nyelvből és nemzetből gyűlik össze. Kövessük mi is a napkeleti bölcsek nyomdokait, a reménye zarándokait, akik nagy bátorsággal fordították lépéseiket, szívüket és javaikat afelé, aki nem csak Izrael, hanem minden nép reménysége. Ferenc pápa azzal zárta katekézisét, hogy minden hívőt felkért, hasonlóképpen ajánlják fel a legszebb ajándékaikat a gyermek Krisztusnak, hogy ezáltal fejezzék ki neki hitüket és szeretetüket.
A pápa üzenete a Trivenetói Egyetem évnyitójára. A hagyományra és az idők jeleire neveljenek. Ferenc pápa üzenetet küldött a Trivenetói Teológiai Kar rektorának az egyetem 20. tanévének megkezdése alkalmából, megköszönve a fontos nevelői küldetést, amelyet az Észak-Olasz régió fiatal nemzedéke javára végez. Legyen egyre inkább olyan képzési hely, amely nem csak a teológia tanulmányozásával és elmélyítésével nevel, hanem minden egyes ember keresztény tanúságtételén keresztül is. Ezt kívánja Ferenc pápa üzenetében, amelyet Don Maurizio Girolami rektornak küldött, a Trivenetói Teológiai Kar alapításának 20. évfordulójára. A Szentatya arra buzdítja az egyetem oktatóit, hogy bátran vállalják fel az új kihívásokat, azért, hogy hatékonyan elvigyék az evangélium igazságát a mai emberekhez. A pápa köszönetet mond az eddig végzett fontos nevelői küldetésükért, melyet különösen a velencei térség ifjú nemzedéke érdekében végeztek mindez idáig. továbbra is működjenek együtt az egyház missziójában, hogy eljuttassák Krisztus üzenetét a világba, híven az eredeti hagyományhoz, ugyanakkor nyitottan arra, hogy felismerjék az idők jeleit. Az oktatókhoz fordulva a pápa annak a kívánságának ad hangot, hogy segítsék a fiatalok önmegvalósítását az igazság, a jóság és a szépség alapján, melynek forrása Isten. A Trivenetói Teológiai Fakultás 2024-2025-ös tanévének ünnepélyes megnyitóját február 18-án tartották Padovában. Az esemény egyben az egyetem fennállásának 20. évfordulóját ünneplő programsorozat nyitánya is volt. 2005-ben a trivenetói püspökök kezdeményezésére jött létre az intézmény, azért, hogy egyetemi szintű teológiai képzést biztosítson az észak-kelet olaszországi régióban. Francesco Moraglia érsek, velencei pátriárka, a fakultás nagy kancellárja tartotta a nyitó előadást. Milyen legyen az európai kultúra? Reményre adó okok az elveszettség idején, értelmezni a jelent, megtervezni a jövőt címmel. A cseh politikus, dramaturg és költő Václav Havel 1984-es beszédét vette alapul a főpásztor, aki rámutatott a kortárs kultúra elidegenedésének okaira. A modern ember elszakadt a természetes világtól, a technológiai, tudományos értelem által létrehozott, racionalizáló értelmezés nyert teret, amely semlegesítette az élő emberi tapasztalat értékét, helyébe az elvont protokollok meddőségét állította. A totalitárius rezsimek pedig ezt a tapasztalati világtól való elidegenedést fejezik ki. Moraglia érsek megállapította. Jól lehet, eltelt 40 év Havel beszéde óta, szavai ma a mesterséges intelligencia térhódításával nagyon időszerűek és a mindennapokban is észlelhetők. Mit jeleznek? Kiüresedett kapcsolatokat, elembertelenedő eljárásokat, az emberi tevékenység személytelenedését, melyek áthatják a tapasztalati világ minden szintjét, a politikától a munkáig, az egyetemi oktatástól a közegészségügyig. Ennek a korszakos torzulásnak az eredetét a szubjektivitás elvében és annak növekvő abszolutizálásában kell keresnünk, mely végül a személy elvének helyébe lép. Ez a logika aláásta az emberi kapcsolatokat és elmagányosodást okozott, amelyben a világháló és a kapcsolatok összetettsége üres kommunikációt idéz elő. Kapcsolataink elillannak, ahelyett, hogy megsokszorozódnának és könnyebbé válna ápolásuk. A technológia és a mesterséges intelligencia korában tehát az oktatók és a diákok feladata, hogy empátiával tekintsenek az emberre, ahogy Krisztus kéri tőlünk, aki áthatja létezésünket és gondolatainkat. Reményre ad okot az, hogy az ember képes az igazra és a jóra törekedni, és ezen keresztül találkozni Istennel, aki fölemeli és megadja a léte végső értelmét. A velencei pátriárka szavaira utalva a Trivenetói Teológiai Fakultás rektora emlékeztetett. A technológia gyújtson világosságot az értelem használatával, és azzal, hogy kitágítja a transzcendens kapuit, így újjászületik bennünk a remény, szárnyakat kapunk jelenünk céljának eléréséhez, amelyben már Isten kegyelme lakozik.
Hit pajzsa díjjal tüntették ki Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érseket. A Parma Fidei a hit pajzsa díjat az idén a kommunizmus áldozatainak február 25-i emléknapi alkalmából Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érseknek adományozták. 2002-ben alapította a díjat Horváth Béla kisgazda képviselő és Gyurkovics Tibor költő író, hogy évről évre kitüntessék azokat az egyházi személyeket, akik a kommunista diktatúra elnyomása alatt megalkuvás nélkül is hűségesek maradtak egyházi küldetésükhöz és magyar hazájukhoz. Most hallgassák meg Bábel Balázs kalocsai érsek Vatikáni Rádiónak adott nyilatkozatát.
Parma Fidei, magyarul hit pajzsa díjat ebben az esztendőben a kuratórium nekem ítélte meg. Mintegy 24. alkalommal osztják ki ezt a kitüntetést. Kértem, hogy keressenek alkalmasabb és arra méltóbb személyt, hogy ezt a díjat átadhassák, de Horváth Béla, egykori képviselő úr, úgy döntött, hogy ebben az esztendőben nekem adják oda. Ez közel van a kommunizmus áldozatainak az emléknapjához. Jól lehet, én már a puha diktatúrában éltem, nevelődtem, viszont hát azért voltak összeütközéseim az akkori hatalommal, hiszen nem csak úgy az útlevelemet vették el, hanem sokszorosan ellenőriztek hittanórákon, valamint jelentéseket készítettek arról, hogy milyen lelkipásztori munkát végzek, és gyakorlatilag a rendszerváltásig csak káplán voltam. A hitet mindig nagyon fontosnak tartottam az életemben, akárcsak Szent Pál élete végén, amikor visszatekintett elvégzett apostolai munkájára, azt mondta, hogy a hitet megtartottam. Isten kegyelmével én is elmondhatom ezt, hogy hitem megtartottam. Azért kértem, hogy Kecskeméten a Pirista gimnázium dísztermében kaphassam meg ezt a díjat, mert bár vallásos gyermek voltam, amikor oda kerültem a Piarista gimnáziumba, de hitemet ott erősítették meg, és ott kaptam papi hivatást. Azt lehet mondani, hogy az a hit bontakozott ki bennem a teológiai stúdiumok során és egész életemben, hiszen olyan példákat láttam, amely meghatározó volt számomra. De más kiváló papi egyénességek is kísérték sorsomat, ismertem börtönviselt, megkínzott papokat is, említettem Tabódi Istvánt is, de az egykori plébánost, Keresztes Pál atyát is ide sorolom is többen másokat, akik elmondhatták azt magukról, hogy hitükért sokat szenvedtek, és megaláztatásokat viseltek el. Pár évvel ezelőtt egy kis füzetecskét írtam, hiszem a hitvallásunkat kiadta a Szent István Társulat is a hit évében. Ebben mint egy szubjektív módon közelítettem meg azt az igazságot, amit mi a nagy hiszek egyben vallunk. Mert az számunkra a mérce, és annak én három fontos pontját tartom a keresztény élet oszlopának. Hiszek a Teremtő Istenben, a föltámadt Krisztusban, és a saját föltámadásunkban. Ezek azok a hittételek, melyek összekötik a krédót, amit szintén minden cikkeiben egyformán vallok. Annak örülök, hogy erről a hitről tanúságot tehettem, és azt szeretném, hogyha az én hitem, valamint a húsvéti gyertya fénye továbbadható lenne azoknak, akiknek főpásztora voltam, vagy káplánja voltam, vagy tanítottam, mert a hit az hallásból és jó példából ered. Remélem, hogy gondolataim segítenek megerősíteni majd a hitvallásba vetett hitünket, hiszen a mai világban a tanúság tétel elsőrendű keresztény kötelességünk. Így köszöntöm a Vatikáni Rádió hallgatóit is.
Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érseket hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 2023. február 1-én elhangzott műsor ismétlését hallják, melyben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a szeretett kapcsolatok lényegéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Mai adásunkat egy találós kérdéssel kezdjük. Erich Fromm a szeretetről írt könyvében így jellemzi az egyik meghatározó szeretet kapcsolatunkat. Figyeljetek! Vágyódás a teljes egybeolvadásra, az egyesülésre egyetlen másik személlyel. Ez az érzés természeténél fogva kizárólagos és nem egyetemes, és talán a legmegtévesztőbb is a szeretet valamennyi formája között. Mit gondoltok a szeretet melyik formájáról, melyik fajtájáról? Szóltak az előbbi sorok.
Szerintem a szerelemről.
A szerelemről, ugye? Szerintetek mi lehet még a szerelemnek az a sajátossága, ami alapján meg tudjuk különböztetni a szeretet többi formájától?
Én a mély vágyat a másik iránt tudnám ide sorolni.
Igen.
Hogy úgy vágyódunk párunk érintésére, szeretetére esetleg.
Igen. Darina?
Szerintem az, hogy igazából itt más az intimitás és a kizárólagosság, mint más szeretetekben, kapcsolatokban, mint például szülővel való viszonyban.
Van végül valami sajátossága a szerelemnek, ami megkülönbözteti ez egyéb szeretet kapcsolatainktól? Mondjuk az érzelemre gondoltok?
Igen, pont ezt szeretem volna mondani, hogy az érzelmi állapot. Szerintem máshogy nézünk szerelmünkre, mint esetleg egy másik barátunkra, aki ugye ugyanúgy ellenkező nemű. Viszont másmilyen érzéseket táplálunk, sokkal erőteljesebbek és sokkal intimebbek, amit érzünk a másik iránt.
Igen, említettétek, hogy ez a szerelem érzése a másik felé, ez olyan kizárólagos. Hogy mit jelent ez számotokra?
Hogy igazából eléggé különleges, kicsit nehéz is megfogalmazni, hogy milyen, de hogy kellemes érzés is, és zavaros is.
Én a kicsit zavarosnál arra tudtam gondolni, hogy nagyon sokan, amikor belevágnak esetleg egy kapcsolatba, félnek attól, hogy veszekedés lesz, vagy valamiben nem értenek egyet, és hogy ezt hogyan fogják megoldani. De szerintem mindennek a kulcsa a kommunikáció, és az, hogy a végén megegyezünk, és a szíveink ne legyenek haragban egymással, vagy hogy egyik fél se érezze magát megbántva. Szerintem nagyon fontos az, hogy megegyezünk, és ne egyből arra gondoljunk, hogy elszakítjuk ezt a kapcsolatot, hanem inkább próbáljuk megoldani. Hiszen szerintem ez is az egyik lényege a hosszan tartó kapcsolatoknak, és később a házasságnak is.
De szerintem, hogyha viszonzott szerelem van, akkor nagy eséllyel valaki olyat választunk, akivel megy a kommunikáció, és egyezünk esetleg a nézeteink is.
Mégis ez az érzés, hogy mondtuk, hogy részben heves, részben ellentmondásos, az emberben kavarodnak az érzések, az indulatok. Még visszatérnék erre a kizárólagosságra, ami egészen egyértelmű dolog, annyit jelent, hogy szerelmesek azért egy emberbe tudunk lenni. Tehát ezt a mély érzést, ezt egy személy iránt érezzük. Ugye még a szülői szeretet is azért legalább két szülő, szülők felé irányítanak minket, vagy a testvéri szeretet, vagy mint a barátaink felé érzünk, de ez egy olyan különleges és mély kapcsolat a másikkal, amely kizár minden más személyt, legalábbis ebből a mélységű kapcsolatból. Honnan tudjátok, hogy szerelmesek vagytok?
Hát szerintem az, hogy elkezdünk egyre többet gondolni arra a személyre, akivel esetleg most kezdtünk el beszélgetni, hogyha találkozunk, vagy esetleg kapunk tőle egy üzenetet, akkor nem tudjuk abba hagyni a mosolygást, hiszen annyira jól esik esetleg a törődése, vagy csak az, hogy ránk gondolt és üzent nekünk, valamint folyamatosan ezt az üzenetet várjuk esetleg egész nap, vagy minden reggel azt a jó reggelt üzenetet, és ahogy minden nap megkapjuk ezt az üzenetet esetleg, vagy minden nap találkozunk, beszélgetünk, így egyre jobban erősödik az az érzés, hogy én szeretnék vele lenni. Legalábbis én eddig ezt éreztem. Valamint a közelében szeretnénk lenni, megérinteni esetleg, vagy csak látni az arcát, hallani a nevetését esetleg.
Igen, szerintem Korinának teljesen igaza van, hogy van, hogy rajta kapjuk magunkat, hogy sokkal többet gondolunk arra a személyre, vagy beszélünk róla, mint hogyha csak egy nagyon rendes ismerősünk lenne. És szerintem egy kicsit érzékenyebbek is vagyunk, hogyha arról a szeméről van szó, hogy talán egy kisebb dolog is nagyon jól eshet, például egy dicséret, ami mástól annyira nem nagy dolog, vagy esetleg egy kisebb rossz dolog is nagyon rosszul eshet, ami másnál nem lenne igazából a világ vége.
Ugye milyen érdekes, hogy mondtátok, hogy szinte ez a másik személy betölti az egész napunkat, hogy mindenről ő jut eszünkbe, mindig ő nála járnak valahogy a gondolataink. Emlékszem, nekem így ekkor kezdtek az addig nem sokat jelentő szerelmes versek egyszer csak egy értelmet nyerni, és ez az aha élmény, hogy fú, tényleg létezik ilyen. Olyan erős érzés ez, hogy nehéz szavakba önteni. Érezzük, hogy a szerelem egy hatalmas erő, egy mindent felülmúló, betöltő érzelem, amely valahogy nem csak a másikhoz kapcsol, hanem szinte összeköt bennünket a világ mindenséggel is. Egyedül talán a művészet képes szavakba önteni a szerelem erejét. Ezért használjunk mi is a művészet eszközét. Korinna, kérlek szépen olvasd fel nekünk József Attila az Óda című versének egy részletét. Figyeljétek meg, hogyan fejezi ki a költő a szerelem erejét, hogyan jellemzi a szerelmet, mint érzelmi állapotot.
Ó, mennyire szeretlek téged, ki szóra bírtad egyaránt a szív legmélyebb üregeiben cseleit szövő, fondor magáncs a mindenséget. ki mint vízesés önnön robajától elvász tőlem, és halkan futsz tova, míg én életem csúcsai közt a távol közelében zengem, sikoltom, verődve földön és égbolton, hogy szeretlek, te édes mostoha. Szeretlek, mint anyját a gyermek, mint mélyüket a hallgatag vermek, szeretlek, mint a fényt a termek, mint lángot a lélek, test a nyugalmat. Szeretlek, mint élni szeretnek halandók, amíg meg nem halnak. Minden mosolyod, mozdulatod, szavad, őrzöm, mint hulló tárgyakat a föld. Elmémbe, mint a fémbe a savak, ösztöneimmel belemartak, te kedves, szép alak, lényed ott minden lényeget kitölt. A pillanatok zörögve elvonulnak, de te némán ülsz fülemben. Csillagok gyúlnak és lehullnak, de te megálltál szememben.
Milyennek írja le József Attila a versben ezt az erőt, ezt az intenzív érzelmet?
Igazából egy nagyon mély érzelemnek írta le, és tele volt a természet törvényeivel való példálózással, ami szerintem jól megmutatja, hogy mennyire természetes dolog ez, és hogy mennyire beépül a világunkba.
Igen.
Még azt is mutatta, hogy ez egy kizárólagos érzelem, ami ugye mindent betölt, esetleg a szívünket is, valamint, hogy örök időre szól ez az egész.
Igen, igen, azt gondolom, hogy, hogy látjuk, hogy amit mi nehezen fogalmazunk meg, azt a költő képekkel milyen szépen meg tudja fogalmazni, le tudja írni számunkra. Ebben a versben is, és József Attila szerelmes versében különösen, úgy jelenik meg a szerelem, mint az ember nagy magányát feloldó egyesülés. Ez az erős kötelék, úgy érezzük, nem csak a másik személyhez köt bennünket, hanem valahogy a teremtett világ misztériumába is bekapcsol minket. Az egyetemes létezés rendjébe illeszti be a szemét, és magát a szeretet kapcsolatot. Ugye azt írja a költő egyrészt, hogy szóra bírtad a fondor magányt, és szóra bírtad a mindenséget, mondja a költő, és hogy a Darina is így ügyesen utalt rá, hogy ezek a természeti törvényekkel, amelyek igazából parancsolóak, nagy erejük van, felül nem írhatóak, ugyanakkor magától értetődőek, hogy jól szimbolizálta a szerelemnek ezt a törvényszerű magával ragadó erejét. Az adásunk elején idézett Fromm úgy beszél a szeretetről és a szerelemről, mint az emberi elkülönültség leküzdéséről, mint az egyesülés utáni vágy beteljesüléséről. Darina, kérlek, olvasd fel nekünk, hogyan jellemzi Fromm a szeretetet, mint az ember egyesülés iránti vágyának beteljesedését.
A szeretet olyan egyesülés, amelynek során az ember megőrzi interitását, egyéniségét, a szeretet tevékeny erő az emberben, olyan erő, amely áttöri az embert, embertársaitól elválasztó falat, amely egyesíti őt másokkal. A szeretet legyőzeti vele az elszigeteltséget és megkülönbség érzését, de lehetővé teszi, hogy azonos maradjon önmagával, megőrizze integritását.
Na, ugye igazából szépen írja Fromm a szerelemnek ezt a kettősségét. Egyrészt a vágyat a másikkal való egységre, másrészt a vágyat önmagunk megőrzésére. Igazából van egy nagyon-nagyon régi történet, amely őrzi az ember végtelen magányának, fájdalmának az emlékét, és Isten választ át erre az embert körülvevő magányra, az ember elszigeteltségére. Emlékeztek erre a történetre?
Például a bibliai teremtés történet.
Hogyan jelenik meg ebben a történetben, ahogy mondtuk, ez a magánya az embernek?
Hát az ember nem talált magának társat, aki hasonló lett volna hozzá, hiszen ugye az egész világot odaadta Isten az embernek, viszont ugye az állatok között esetleg mégse találhatott egy párt magának, akivel hosszantartó kapcsolatot létesített volna, és igen, egy segítőtársat szeretett volna.
Milyen érdekes, ugye, hogy az egész világot odaadt az embernek, és az ember magányát mégsem oldotta a világ szépsége, gazdagsága. Valami mást keresett.
Hát igen, mert végül is hiába, hogy nagyon szeretjük például az állatokat, vagy más élő lényeket, de azért mégis az ember legjobban a másik emberben találja társát.
Társát, és valahogy önmagát is igazából a másik emberben, másik emberen keresztül ismeri meg. Mi a válasz a jó Istennek az ember magányára? Ugye a Korina már mondta, hogy hát, hogy próbálkozott az állatokkal, meg a teremtett világ kincseivel, csodáival, de végül is...
Utána megteremtette az asszonyt.
Úgy, ahogy mondtuk, azt mondja a Szentírás, hogy nem jó az embernek egyedül lennie, alkotok neki segítő társat, aki hozzáillő. Ugye mondtuk, hogy az állatok közül azonban így sem felelhetett meg senki az embernek, és végül a nő, akit Isten a férfi oldalából kivett bordából formál meg, és oda vezet hozzá, ő az, aki a férfiből egy csodálkozó kiáltást, a szeretet és a közösség fölkiáltását váltja ki. Ugye azt mondja, akkor az ember, a férfi, hogy ez most már csont a csontomból és hús a húsomból. Mit fejezhet ki vajon ez a kifejezés, hogy csont a csontomból, hús a húsomból? Mit ismert föl Ádám Évában?
Hát saját magát.
Saját magát?
Hogy a közös dolgokat bennük, hogy egy a csontjuk és egy a húsuk.
Pontosan. A férfi és a nő mind ugyanannak az emberségnek a másik ényét fedezik föl igazából egymást. Amikor egymásra ismernek, önmaguk és a másik közös emberségét fedezik fel a másikban. Hogyan jelenik meg ebben a bibliai történetben a férfi és a nő mély egysége?
Hát, amit említettünk, ez a csont a csontból és hús a húsból részlet.
Ugye gondoljatok bele, hogy itt igazából a biológiai valóságunk nagy része is, ha most az evolúcióra gondoltok, akkor, hogy szinte ugyanabból az anyagból vagyunk, ugyanaz a felépítésünk, ugyanaz a szervezet.
Igen, de egyébként ugye ez igaz is, hogy az embertársainkkal ugyanolyan húsunk és csontunk van.
Bizony. No, mi az, ami még ebbe a történetbe arról szól, hogy ők valahol, valamilyen módon egyek? Ami, nem csak olyan téren, hogy hasonlítanak egymásra.
Ami engem nagyon megfogott, az a nem szégyenkeztek egymás előtt mondat. Hiszen szerintem akkor úgymond tökéletes egy kapcsolat. És hát akkor is, hogyha teljesen magunk lehetünk a másik mellett, és nem kell egy elképzelt ideált játszani, hanem tényleg azért szeret, aki vagyok, és úgy fogad el, ahogy vagyok. Tehát nem kell semmit se változtatnom, hiszen minden hibámmal együtt elfogad, és ezt nem kell szégyelnem előtte, hogyha van bennem valami rossz, hiszen ő úgy is szeret, hiszen engem választott, és azért választott engem, mert az a hiba is tetszik neki bennem. És ugyanez így visszafelé is.
Igen, végül is mindenkinek vannak hibái, és szerintem egy jó kapcsolatban meg kell tanulni, hogy mik a másik hibái, és elfogadni ezeket, együtt élni ezekkel.
Ez így van, hogy egy komoly, mély kapcsolatnak az alapja az mindig az, hogy nagyon mélyen megismerik egymást, azért, mert nagyon mélyen kíváncsiak a másikra. Mit jelenthet az, hogy a férfi elhagyja anyját és apját, és feleségéhez ragaszkodik?
Hát szerintem például arra jut alás, hogy amikor házasságot köt két ember, hogy szoktuk mondani, hogy családot alapít, pedig van családja ugye a szülők, de hogy egy új saját családot kezdenek el.
Ugye, hogy olyan érdekes, hogy egy új közösség, egy új entitás létrejön ezzel a kapcsolattal. És jó volt a Darina, hogy igazából hiába lehet, hogy még nincsenek gyerekek, de ez már egy új család. És mit jelenthet az, hogy a kettő egy test lesz?
Hát esetleg a gyermekvállalás, amire én tudok gondolni.
Ugye?
Igen, végül is abban benne van valamennyi az apából is, valamennyi az anyából, és ugye a gyereket nem lehet szétválasztani, hogy most csak az anyuka legyen benne, vagy csak az apuka. Úgyhogy én is erre tudnék gondolni.
Azt látjuk, hogy a férfi és a nő egymásért van teremtve. Nem mintha Isten mindegyiküket csak fél, tökéletlen embernek alkotta volna, sokkal inkább személyes közösségre teremtette őket, melyben a két személy egymás segítségére lehet. Mert egyrészt, mint személyek egyenlőek, úgy ahogy mondtuk, hogy csont a csontomból, másrészt férfiú és női mi voltuk kölcsönösen kiegészíti egymást. A házasságban Isten úgy köti össze őket, hogy egy testet alkotva tovább tudják adni az emberi életet. Azt mondja nekik az Úr, hogy növekedjetek és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. A férfi és a nő, mint házastársak és szülők, amikor továbbadják az emberi életet utódaiknak, különleges módon működnek együtt a teremtő művével. Részt vesznek ezzel a teremtésben. Isten tervében a férfi és a nő hivatása az, hogy mint Isten gondnokai, uralmok alá hajtsák a földet. A férfi és a nő arra hivatott, hogy vegyenek részt a többi teremtményre irányuló gondviselésben. Innen fakad a világért való felelősségük, amit Isten rájuk bízott. Ugye, ha belegondoltok, hogy egyek a küldetésben, hogy ugye egyek valahol a testi valóságukban, egyek a céljaikban, és Isten közösen adja nekik a felelősséget. A felelősséget az utódaikért, és a felelősséget a teremtett világért, hogy mint jó gazda viseljék gondját. Ugyanakkor mégis kínzóan érezzük a szerelemben megélt egység fájdalmas tökéletlenségét. Nem tudom, volt erre tapasztalatotok, hogy azért megéljük, hogy ez az egység, amit megélünk a másikkal, mégis tökéletlen, mégis törékeny.
Igazából igen, meg nem dönthetjük el, hogy kit szeressünk, kibe legyünk szerelmesek, és van, hogy esetleg ez egy kicsit hamarabb megtörténik, mint hogy jobban megismerhetnénk a másik felet, és így valaki olyat választunk, aki igazából nem feltétlenül ideális nekünk, és erre csak kicsit később jövünk rá.
Én ebben azt szeretem felfedezni, hogy mindkettőnknek egy kínzó érzés van szívünkben, esetleg egy veszekedés következtében. Hiszen ugye szerelemben mindig is voltak, és lesznek is ilyen kisebb-nagyobb nézeteltérések. És ahogy korábban említettem, hogy ezeket meg kell oldani, viszont hogyha valakiben ott marad ez az érzés, és esetleg újra és újra felhozza, akkor nem bántóan kell szólni hozzá, hogy annyiszor felhoztad már, mert nem tudod elfelejteni, hanem valószínűleg azért hozza fel, mert még mindig benne van az az érzés, és ez ellen szeretne tenni valamit, és a segítségünket kéri, hogy mindkettőnknek jobb legyen, és ez a kínzó érzés, ez elmúljon.
Mit gondoltok, hogy miért a fájdalom? Miért a fájdalom? Ugye mondtátok, hogy persze sokszor összeveszünk banális dolgokon, vagy csalódunk, más gondoltuk az emberről, a szerelmünkről, de még hogyha minden klappol is, egy szép kapcsolat, akkor is örökké van bennünk egy kínzó vágy igazából, egy kis szomorúság. Arra gondoltam igazából, hogy az a vágy mindig ott ül bennünk, ha csak az időbe gondolkodunk egy napba, hogy mindig azt szeretnéd, hogy most is vele legyek, meg most is, de hogy tökéletlen a dolog, mert nem lehetek állandóan vele. Ugye? Vagy hogy milyen jó lenne ezt is megosztani, ezt is. És van az életünknek azért olyan része, amit nem tudok megosztani vele, mert mondjuk egy egyszerűen egészen banális dolog, hogy mondjuk ő nem szereti ezt a zenét, vagy nem szeret színházba járni, vagy akárhogy is fontos nekem számára, ez soha nem lesz olyan fontos dolog. Azért azt gondolom, hogy ez nem kell, hogy elkeserítsen bennünket. Ez a teremtett világ tökéletlenségében benne van. Minden kapcsolatunkban jelen van ez a tökéletlenség, így még a szerelemben is. Amelyről azt gondoljuk, és biztos, hogy nem véletlenül, hogy valahogy az égi szférába kapcsol minket, hiszen talán ez a legmélyebb és legszabadabb szeretetérzés, ami egy másik emberhez kapcsolhat minket. Isten tökéletes szeretetét szeretnénk megélni minden szerelemben. Azt a szeretetet, amely feltétel nélküli, odaadó, amely mindig önzetlen és hűséges, és önfeláldozóan igyekszik megadni mindazt, amire a másiknak szüksége van. Ezt a szeretetet görög szóval egyébként úgy nevezzük, hogy agapé. Ez a fajta szeretet mindig csak eszmény maradt számunkra, hiszen Isten szeretetének tökéletességére sohasem juthatunk el. De mindig törekedhetünk rá, és egyre inkább részesedhetünk benne. Tökéletes egységre törekszünk, amelynek mintája azt mondjuk, hogy a Szent Háromság tökéletes szeretet kapcsolata, azonban tökéletlen módon tökéletlen emberek valósítják meg ezt. A szerelemben, ahogy mondtuk, mindezek ellenére valamilyen módon mégis megvalósul az a paradoxon, hogy két személy egyé válik, ugyanakkor mégis megmarad a két személy két külön személynek. Adásidőnk végére jár, én hoztam még egy nagyon szép idézetet. Talán majd a következő adásban érdemes lesz ezzel folytatni. Vajon mond-e a Szentírás szerintetek valamit a szerelemről?
Igen, van az Énekek éneke.
Az Énekek éneke. Ugye ez egy olyan könyve egység, amely hihetetlen, de ez egy profán mű, szerelmi daloknak, énekeknek a gyűjteménye. Darina, légy szíves, olvasd fel belőle egy részletet, és akkor ezzel elköszönünk a hallgatóktól, megköszönjük a figyelmüket.
Tegyél a szívedre pecsétnek, mint valami pecsétet a karodra, mert mint a halál, olyan erős a szerelem, olyan a szenvedély, mint az alvilág. Nyíl a tüzes nyíl, az Úrnak lángja, tengernyi víz sem oldhatja el a szerelmet, egész folyamok sem tudnának elsodorni. Ha valaki háza egész vagyonát felkínálná is a szerelemért, azt is keveselnék.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a beszélőkönyvek folytatásos irodalmi műsorunkban Anatol Franz Riki érkezése című írásának második részét Szacsvai László olvassa fel. Az óra második felében a Kapcsolj rá egyházi könnyűzenei műsorunk szól. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a koresti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után a híreket követően Szószóló című műsorunk következik. Mai adásunkban Eger kulturális életéről, az önkormányzat terveiről és a hamarosan kezdődő tavaszi fesztiválról beszélgetünk elsőként, majd a 30 éve újjáalakult EGRI Fertálymesteri Testület szakmai konferenciájáról jelentkezünk, végül pedig a 60-i Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Vadászati Múzeum évértékelőjét adjuk közre. Ezután a Lélekszava egyházi kiszótárunkban Kormos Csaba atya a templomi testtartás helytelen gyakorlatairól elmélkedik. Hajnali 3 óra után a híreket követően a Múltunk pillérei című történelmi magazinunkban egyháztörténelmi sorozatunk folytatódik, melyben a II. Vatikáni zsinat 4. befejező szakaszáról Buda Péter teológiai tanárral beszélgetünk. Hajnali 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berecz Renáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Szajkó Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap bemondója, Domán Vivien. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
Boldog ember, aki nem jár a gonoszak tanácsa szerint, nem marad a bűnösök útján, nem ül le a kevélyek közé. Az Úr törvényében leli örömét, azt forgatja eszében éjjel-nappal. Olvasom az első Zsoltárban. A tévedések szörnyű következményei kényszerítenek vissza az igazsághoz. Én úgy éreztem, hogy a forráshoz kell visszamennem, és akkor ott állottak előttem az evangéliumok egyszerűségük nagyszerűségében. Soha el nem enyésző kincs. A földi életnek csak egy iránya, egyetlen célja van, az Istenben megtalálandó örök élet. A szeretetből teremtett, szeretetből megváltott, és a szeretet nagy művén közreműködő embernek az a rendeltetése, hogy bejusson az Isten szeretet soha el nem múló boldogságába. Mint az iskolás gyermek, aki csak játszik, és nem gondol a kapott feladatra, sem jövendő felelősségére, épp úgy sok embertársad nem gondol arra, hogy földi élete előkészítése az öröknek. Nincsenek tudatában honnan valók, kicsodák, mit várnak tőlük. Szemed olyan, mint a lobogó fény, és alakod világít, mint a déli nap. Ó Istenem, eljön majd az a nap, amelyen meglátom ezeket a szemeket, ezt az alakot. Milyen áthatóak ezek a szemek, keresztül látnak rajtam. Semmi sincs rejtve előttük. Milyen tiszták ezek a szemek. Mélyükbe nézhetek, mint átlátszó vízbe, de anélkül, hogy fenékig hatolhatnék, mert te végtelen vagy. Milyen szeretet van ezekben a szemekben. Milyen szeléd és barátságos a nézésük. Mintha csak azt mondanák, jöjj hozzám.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtt. fölötted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem,